A mai alkalommal arról szeretnék beszélni, hogy milyen fajta hibák alakulnak ki kristályos anyagokban, hogyan keletkeznek ezek a hibák, hogyan tűnnek el kristályos anyagainkból, és hogyan befolyásolják ezek azokat a tulajdonságokat, amelyek fontosak a mindennapi élet szempontjából. És végül szeretnék majd példát arra mutatni, hogy hogyan lehet ezeket a rácshibákat használni arra, hogy megtervezzük az anyagainknak a tulajdonságát. Tehát hogyan tudjuk módosítani a rácshibákat az anyagokban, annak érdekében, hogy olyan tulajdonságaik legyenek, amik a legoptimálisabbak a felhasználás szempontjából. Először néhány dolgot tisztázunk, néhány fogalmat ismerjünk meg. A kristályos anyagokról, mikor beszélünk, akkor nem elsősorban olyan anyagokra, vagy nem csak olyan anyagokra gondolunk, amelyek a természetben fordulnak elő, és nagyon szép alakúak és színűek, mint például a fent látható amatiszt, hanem olyan anyagokra elsősorban, amelyeket a hétköznapi életben felhasznált anyagaink, vagy eszközeink előállítására felhasználunk, akár evőeszközök készítésére szolgáló fémanyagok, vagy pedig a gépkocsik alkatrészeire, karosszériájának előállítására használt anyagok. Ezeknek a nagy része mind kristályos anyag. A kristályos anyagnak a definíciója az, hogy az atomok hosszú távú rendben helyezkednek el, szabályos rendben helyezkednek el. Ez a kis ábra két dimenzióban próbálja ezt szemléltetni. A üres körök, azok a rácspontok, ahova atomokat képzeljünk, vagy sok esetben atomcsoportokat, és két dimenzióban ez a szerkezet szabályos, hosszú távú renddel rendelkezik, hogyha találunk két olyan vektort két dimenzióban, itt ez A-val és B-vel van jelölve, amelynek egész számokkal vett lineár kombinációi ilyen rácspontokba vagy atomokba mutatnak, és minden ilyen rácspont meg is kapható ilyen lineár kombinációval. Itt az N és az M az a két egész szám, amelynek megszorozva az A és a B vektorokat, megkapjuk ezeket az RI úgynevezett rácsvektorokat. A valóságban, anyagainkban ez három dimenzióban kell elképzelni, tehát van még egy vektor, ilyen elemi vektor, amelyet felhasználhatunk arra, hogy képezzük ezeket a rácsvektorokat. Abban az esetben, hogyha ez a szabályos rend ez megbomlik, akkor beszélünk rácshibákról. Tehát a rácshibák azok a helyek a kristályban, például egy ilyen üres rácshely, ahol, amelynek a környezetében ez a szabályos rend nem lesz érvényes. Itt például, hogyha egy rácspontot, egy atomot kiveszünk ebből a kristályrácsból, persze itt kétdimenziós ábrák fognak elsősorban szerepelni, de hát ezt háromdimenzióban kell elképzelni, akkor keletkezik egy úgynevezett vakancia üres rácshely, és a környezete egy kicsit rá simul, rá ereszkedik erre az üres rácshelyre, tehát azt látjuk, hogy nem csak lokálisan itt van hiba, hanem egy bizonyos térfogatban a rácshiba körül is torzul a rács, általában a rácshibák környezetében. A rácshibákat kiterjedésük szerint szokták elsősorban osztályozni. A legelső kategória vagy osztály a nulladimenziós hibák vagy ponthibák. Ilyen például az előbb említett vakancia is. Azért hívjuk ponthibáknak vagy nulladimenziósnak, mert a hibától távolodva nagyon gyorsan lecseng ez a rácstorzulás, ez a deformációs tér. Néhány atom távolságon belül már elhanyagolhatóvá válik. Tehát olyan, mintha ez a hiba pontszerű lenne, hogyha ugye távolról nézem a kristály. A vakancia esetében például 1 per R köbbel csökken ez a rácsdeformáció, hogy távolodunk, hogyha ez az R, ez a vakanciától számított távolság. Hasonlóan ponthiba vagy nulladimenziós hiba az úgynevezett interstíciális, vagy sokan nevezik interstíciós atomnak, vagy rácsközi atomnak. Ez lehet saját vagy ötvöző, ugye ezek a üres körök az alapanyagnak az atomjai. Ez a kis fekete kör pedig egy rácsközi atom, ugye nem rácspontban helyezkedik el, ide nem tudunk eljutni azzal annak a két vektornak az egész számokkal képzett lineár kombinációjával, de ez az atom, ez lehet saját atom, tehát ugyanolyan, mint amivel az egész kristály fölépül, de lehet egy idegen ötvöző is, amelyet azért tettünk be szándékosan, vagy ha véletlenül, akkor szennyezőnek, ha nem az akaratunk, függött ez, hogy ez belekerült, akkor szennyezőnek hívjuk, azért, hogy a tulajdonságait az anyagnak megváltoztassa. Lehet az is, hogy az ötvöző atom az nem rácsközi helyre, hanem rácspontba ül be. Ez lehet egy kicsit nagyobb, vagy egy kicsit kisebb, mint az alapanyag atomja, ezt helyettesítéses atomnak hívjuk, ugye helyettesíti az alapanyagnak az atomját. Ez ugye nyilván ötvöző atom csak. És ezen kívül vannak a ponthibák esetében ponthiba párok, amikor egyszerre keletkezik például egy vakancia és egy interstíciális atom, úgyhogy az interstíciális atom ilyen rácsközi helyre kerül, és ezt Frenkel hibapárnak hívják, és csak bizonyos speciális anyagokban jön létre nagy mennyiségekben, elsősorban ionkristályokban. A következő kategória a vonalhibák. Ezek egydimenziós hibák, diszlokációk, elsősorban diszlokációk alkotják ezeket a vonalhibákat. Ez például az úgynevezett éldiszlokáció, ez már egy ilyen három dimenziót sejtető ábra. Úgy lehet a legkönnyebben elképzelni ezt a diszlokáció vonalat, hiszen ez egy egydimenziós vonalszerű hiba, mint hogyha egy ilyen plusz extra félsíkot becsúsztatnánk az anyag belsejébe valameddig. Ekkor nyilván itt keletkezik egy rácstorzulás, ugye itt fölül egy kicsit összenyomott az anyag, alul pedig egy kicsit tágul, dilatált. Maga a hiba, az pedig az ábra síkjára merőlegesen helyezkedik el. Abban az irányban a rácstorzulás hosszú távú lesz, a rend megszűnése hosszú távú lesz, hiszen az anyag belsejében haladva ez a hiba mindenhol megszünteti a szabályos rendet. Ugyanakkor viszont a diszlokációra merőleges bármelyik irányban haladunk, akkor nagyon gyorsan lecseng ez a rácstorzulás, ugyanúgy, mint a ponthibáknál, nem pontosan olyan függvény szerint, egy per R-rel, tehát egy kicsit lassabban, de mégis azt mondhatjuk, hogy a diszlokáció vonalra merőlegesen a hiba az nagyon gyorsan megszünteti a hatását, tehát egy dimenzióban fejti csak ki ez a hatását. Természetesen, vagy nem természetesen, de mondom, hogy a diszlokációk azok nem mindig egyenesek, sőt, legtöbbször nem egyenesek. Ha például ez a kis téglates szemlélteti az anyagunkat, akkor a diszlokáció lehet akár hurok, lehet akár olyan görbe is, amely a kristály vagy a kristályszemcse egyik felületétől a másikig halad, de nem egyenes. A diszlokációknak a mennyiségét a sűrűségükkel szokták jellemezni, amelyet úgy számolnak ki, hogy megnézzük, hogy milyen hosszúságú vonala van a diszlokációknak egy térfogat egységben, és ez lesz a diszlokáció sűrűség, ezért a mérték egység 1 per méter négyzet, hiszen méter per méter a köbön formájában számoljuk ki, és ez a diszlokáció sűrűség, amit róval szoktak jelölni, az ilyen 10 a 12-en, 10 a 16-on 1 per méter négyzet között változik, attól függően, hogy az anyagunkkal mit csináltunk. Erről majd később úgy is beszélünk. A diszlokációknak elsősorban a képlékeny deformációban van jelentős szerepe, ugyanis, hogyha egy kristályt el akarunk nyírni, például ezen az alsó ábrán vízszintes nyírófeszültséggel hatva, ezt a felső kristályfélt megpróbáljuk eltolni jobbra az alsóhoz képest, például úgy, hogy az alsót lerögzítjük, a felsőt pedig megpróbáljuk eltolni, akkor ahol a diszlokáció, ez az éldiszlokáció elhelyezkedik, ott a kristálynak ez a része könnyen el fog csúszni, a diszlokáció elkezd mozogni, jelen esetben a nyírófeszültség hatására balról jobbra, és azt láthatjuk, hogy a mozgás következtében történik egy rács, két szomszédos rácspont távolságának megfelelő vektorral való elcsúszása, elnyíródása a felső kristályfélnek az alsóhoz képest. Tehát, hogyha megnézzük ezt az extra félsíkot, egyel odébb mozdul, akkor ez az alsó sík ehhez fog kötődni. Aztán még egyszer odébb mozdul, akkor a következő sík fog ide az alsóhoz kötődni, és az extra félsík kicsit odébb fog elhelyezkedni az eredeti pozíciójához képest. Hogyha ezt a feketével jelölt atomsort, hogyha ebből a perspektívából nézzük, ugye ez az ábrára merőleges sík, hogyha ezt figyeljük meg, akkor azt láthatjuk, hogy amint áthaladt a diszlokáció, ugye most már itt van ez a betolt extra félsík, egy ilyen rácspont, két rácspont közötti távolságnyival elnyírodott az anyag, hiszen a fekete pontsor az ennyivel van eltolódva az alsó a felsőhöz képest. Ez a vektor, az úgynevezett Burgers vektor, ez jellemzi a diszlokáció által okozott elcsúszást, amennyiben a diszlokáció mozog a kristályban valamilyen feszültség hatására. Most van itt egy videó is, ami egy elektromikroszkópban felvett felvétel, diszlokáció mozgásról, tehát ez kicsit kinagyítom, és akkor elindítom újra, mert így. Tehát lehet látni ezek a diszlokáció vonalak, ami feketével, fekete kontraszttal jelennek meg, és lehet látni például olyat, hogy itt megfigyelik, hogy mint egy ostor, ez itt le van rögzítve a vége, mint egy ostor pörög így körbe. Tehát, hogyha van a diszlokációnak egy rögzítési pontja, akkor az fixen tartja a diszlokációt, a többi rész az pedig mozog a kristályban. Tehát a feszültség hatására történik ez a Ez az elmozdulás. És ennek eredménye tehát a kristályban elcsúszás lesz, és ez az elcsúszás a képlékeny deformációnak az alapmechanizmusa. Nem csak éldiszlokációk, másfajta diszlokációk is találhatók a kristályba, erről majd egy kicsit később nem akarok annyira részletesen belemenni a diszlokációknak a témakörébe. A következő kategória a kétdimenziós hibák, az úgynevezett felületi hibák, habár ezek nem külső felületek, tehát nem az anyag külső felületét kell ezen érteni, hanem ezek elsősorban belső felületek lesznek az anyag belsejében, hiszen a kristály belsejében kialakult hibákról beszélünk. Ez nyilván két dimenzióban fog kiterjedt rástorzulást eredményezni, és a felületi hibára merőlegesen pedig a rástorzulás az nagyon hamar lecseng. Ugye ugyanúgy, mint a korábban említett másik hibáknál is a megfelelő dimenziót tekintve. Az első ilyen típus a rétegződési hiba. Legegyszerűbb ezt megmagyarázni talán egy úgynevezett lapcentrált köbös kristályban. Itt látható a lapcentrált köbös kristály cellája három dimenzióban. Ez egy, ugye a kristályoknál, mint ahogy az elején is mutattam két dimenzióban, ugye ha egy ilyen négyzetrács van, akkor az a négyzet, mint kis alapegység, ebből fölépíthető a rács. Három dimenzióban mondjuk egy ilyen úgynevezett köbös kristály esetén egy kocka az az alapegység, amiből fölépíthető a rács. A lapcentrált köbös kristály cellája, egység, amiből fölépítjük, az egy olyan kocka, ami az atomok vagy rácspontok, azok egyrészt a kocka sarkain helyezkednek el, másrészt pedig a lapoknak, a kocka lapoknak a középpontjain, ezért lapcentrált köbös. A kristálysíkok, azok pedig azok, amelyeken az atomok helyezkednek el. Itt a színessel bejelölt sík, az egy nagyon speciális sík a lapcentrált köbös anyagok esetében. Kettőt látunk most itt a cella belsejében, ugye ezt meg ezt, ami B-vel és C-vel van jelölve, de itt is van, ahol az A betűt odaírtam, ugyanis a szomszédos cellákban folytatódva ezt a síkot, ugyanilyen atomi elrendezést fogunk látni, mint a B vagy a C síkban. Tehát van egy A, van egy B és egy C, majd a következő kocka, tehát a következő kocka sarka, hogyha itt a testátlon keresztül megyünk, ott újból lesz egy A sík. Tehát a lapcentrált köbös szerkezet az fölépíthető úgy, hogy A, B és C síkok egymásra rétegződésével, és ezek a síkok úgynevezett szoros illeszkedési síkok, mert hogyha ezt a síkot, például ezt a C-t kiterjesztjük arra fölfele, akkor ugyanígy, mint itt van egy középső atom, itt van oldalt kettő, tőle egy kicsit távolabb, de ugyanúgy első szomszédok itt, és ugyanez megtalálható fölül is, tehát itt van egy atom, és körülötte 1, 2, 3, 4, és amit nem látunk, 5, 6, ez egy szoros illeszkedési szerkezet. Tehát ugye ezt, ha merev gömböknek feltételezzük, ez a legszorosabb illeszkedés abban az esetben, hogyha szabályosan ismétlődő szerkezetet akarunk felépíteni. Tehát van egy A, egy B és egy C, a síkok egymáshoz képest egy kicsit el vannak tolva, hiszen mindig az a legszorosabb illeszkedés a síkokra merőlegesen, ha a következő sík az az előzőnek az atomjai az előző lukjaiba van benne. Ugye? Tehát ezért A, B, C egy kicsit egymáshoz képest el van tolva, hogyha a szekvenciát, a rétegződést akarja az ember fölírni, akkor ez megy így váltakozva, hogy A, B, C, A, B, C, A, B, C, amíg a kristály széléhez, végéhez ki nem érünk. A rétegződési hiba akkor áll elő, hogyha ez a szekvencia valahol megbomlik. Például, hogyha itt az A sík és a B sík között fölveszünk gondolatban egy réteget, egy felületet, egy síkot, és a fölötte lévő, tehát a vonal, szaggatott vonal fölött lévő rész, azt pedig eltoljuk egyel úgy, az egyel az azt jelenti, hogy a következő sík pozíciójába, azaz ugye az A fölött lévő B-t azt a C-be, a C-t az A-ba, az A-t pedig a B-be, ciklikusan, tehát a B a C-be, a C az A-ba, A a B-be jut, akkor ez lesz a rétegződés, tehát itt marad változatlanul, itt pedig C, A, B. Itt tehát egy rossz rétegződés lesz, hiszen itt a C, A után B-nek kéne jönni, de helyette C lesz, de innentől kezdve újból jó a rétegződés. Tehát innentől kezdve a szaggatott vonal fölött ismételten C, A, B, C, A, B, stb. Ugyanaz a rétegződés van. Tehát csak itt a szaggatott vonalnak megfelelő, ugye az ábrára merőleges sík mentén lesz rossz a rétegződés. Ez egyfajta, többfajta rétegződés hiba van, de ez a gyakorlati szempontból legfontosabb, ezért ezt próbáltam meg bemutatni, tehát ez a rétegződés hiba. Hogyha ezt a sík eltolás nem csak egy helyen, két réteg között valósítjuk meg, hanem minden a felső kristályfélben minden sík között történik, minden egymást követő sík között történik egy ugyanilyen elmozdulás, akkor az azt jelenti, hogy ugye, ha itt is történik egy, akkor itt az A-ból követve a szekvenciát B lesz, itt van, tehát ha itt is történik egy ilyen, mivel ez elcsúszott, ugye ebből C lett, utána C-ből a következő elcsúszásnál A lesz, tehát így fog kinézni ez a sorrend, itt változatlan, A, B, C, A, innentől kezdve C, B, A, stb. Ez nem szponzorálta egyetlen egy áruházlánc sem, tehát nem ezért írtam ide ezt, de ez így következik, ez a sorrend. Na most itt ugyanúgy megmarad az ABC rétegződés, mint ahogy itt volt, csak éppen fordítva jönnek egymás után a síkok. Tehát hibátlan kristály van fölül, hibátlan kristály van alul, és csak itt van megint csak egy hiba, ezt úgy hívják, hogy ikerhatár, méghozzá, ha ilyen szépen érintkezik a két kristályfél, hogy az itteni atomsorok azok pont találkoznak az alsóval, tehát a határban, ezzel a vastag vonallal jelölt határban lévő atomok, azok mind a két kristályfélhez egyaránt tartoznak koherensen, akkor ezt koherens ikerhatárnak hívják, és egy nagyon szoros szerkezet. Tehát nincs benne olyan nagy szabad térfogat, rés, mint mondjuk például, hogyha egy vakancia sort tettem volna így egymás után, és azt nevezném határnak. Hogyha úgynevezett visszaszort elektron diffrakciós képet készítünk egy anyagról, ugye ez egy úgynevezett polikristályos anyag, ahol ezek a különböző színek, ezek különböző orientációjú szemcséket reprezentálnak, akkor például egy ilyen ikerhatár itt látható, itt két fekete nyíllal jelöltem kettő darab ikerhatár. Ugye itt ez a, nem tudom én, lilás szín jelöl egyfajta kristályorientációt, majd mikor történik egy orientációváltás. Ugye itt van egy kristálytani orientációváltás, hiszen az az atomsor nem folytatódik. Itt ez a kristályfél, meg ez a kristályfél, ez ugyanolyan szerkezetű, ugyanolyan hibátlan. Egymásra nézve, vagy a középső iker határsíkra nézve tükörszimmetrikusak, ezért is hívják őket ikreknek. Tehát ez a rész, meg ez a rész egymás ikrei, tehát ők ketten egy iker pár, és itt pedig, ez pedig az iker határ. Tehát itt egy orientációváltás történik, ezért változik meg a szín, majd amikor még egy ilyen iker határ valahol később újból következik, akkor visszafordul a kristály az eredeti orientációba. És újból ugyanolyan szint látunk, mint az eredeti kiindulási helyen, ha innen indultunk el. Ez két iker határ, és egymással párhuzamos és nagy azért, mert ugyanazokon a kristálysíkokon jönnek létre, ezen a szoros illeszkedésű kristálysíkokon. Nagyon fontos felületi hibák, a szemcsehatárok, az előző képen is lehetett látni, hogy sok különböző orientációjú kristályszemcséből épül fel általában a hétköznapokban felhasznált anyagaink. Ezeket a különböző orientációi tartományokat, tehát ugyanolyan szerkezetű, de egymáshoz képest elfordult tartományokat, amiket szemcséknek nevezünk, szemcsehatárok választanak el egymástól. Ezeknek a szemcsehatároknak a jellegét, tulajdonságai meghatározza egyrészt az, hogy a két oldalon, tehát a szemcsehatár két oldalán található kristály egymáshoz képest milyen orientációban van, mekkora az orientáció különbség. Tehát ha például a fekete, illetve kék téglatesteket képzeljük el, hogy az egyik, illetve a szemcsehatár másik oldalán található kristályok orientációját jellemzi, akkor az egyik a másikba átforgatható, ha megtalálom azt a UVW-vel jelölt vektort, amely tengelyként szolgál, és megtalálom azt a tetaszöget, amellyel ez a két téglatest, azaz a két kristályszemcse egymásba forgatható. Tehát ezzel a vektorral és ezzel a szöggel lehet jellemezni egyrészt az orientáció különbséget, de ez nem elég, mert hogyha az orientáció különbség adott, attól még a szemcse határ az állhat többféleképpen. Tehát hogyha ezt tekintjük, ezt az ábrát, ahol ezek a vonalkák próbálják jelölni, mondjuk például ugyanazokat az atomsorokat, amiket itt felrajzoltam, ezeket, akkor abban az esetben, hogyha a határt ide választom, tehát magyarul ikerhatárt csinálok, akkor a határon nincsen rástorzulás, hiszen ezek az atomok mind a kettő kristályfélhez egyaránt jól csatlakoznak. Az rástorzulás nulla vagy elhanyagolható. Ha a határt ugyanilyen két orientáció különbség, vagy ugyanilyen orientáció különbség esetén másképp veszem fel, akkor nem fognak csatlakozni ezek az atomsorok, tehát ahhoz, hogy ott kötés alakuljon ki, egy kicsit a határ mentén torzulnia kell a rácsnak. nagyobb lesz a rázstorzulás, és ennek a szemcsehatárnak a tulajdonsága is mások lesznek, ezt mindjárt látni fogjuk. Ha csak a két kristályfél közötti orientáció különbség szerint vizsgáljuk a szemcsehatárokat, akkor vannak úgynevezett speciális határok, amelyek nagyon fontosak lesznek az anyag tulajdonságai szempontjából. Ezek az úgynevezett CSL határok. A CSL az a Coincident Site Lattice angol elnevezés rövidítéséből, vagy első betűiből adódik össze. Ugye ez a lényegében a közös pontok, rácspontoknak a rácsa. Tehát ha az egyik kristály szemcse a piros, a másik ez a zöldes színű rácspontokból áll, ugye ugyanolyan szerkezetű, itt van a két dimenzióban a cellája, ez a négyzet, egymáshoz képest orientációban el vannak fordulva, mondjuk a teta, ez a szög, amiben egymásra lehet forgatni a kettőt, az 36,9 fok, és hogyha egymás fölé eresztjük a két rácsot, tehát átlapoltatjuk őket, akkor megtalálhatjuk azokat a pontokat, amely mind a kettő rácshoz hozzá illik, hozzá tartozik, ezek a kék pontok, és ezek lesznek a közös pontok rácsa, a CSL rács, és minél több ilyen pont van, annál inkább valószínű, hogy a határ is sok közös rácspontot tartalmaz, a határ alacsony energiájú lesz, hiszen kisebb rácstorzulás lesz a határon, mint hogyha kevesebb ilyen összeillő közös rácspont lenne. Ez a folytonos vonal akarja például a határt jelölni, ez a görbe, és láthatjuk, hogy mondjuk ezen például két ilyen CSL rácspont illeszkedik rá. Tehát ezek a pontok mind a két szemcséhez hozzátartoznak, nem szükséges torzulás ahhoz, hogy a két szemcsét összeillesszük a határon. Ezeket a CSL határokat egy szigma számmal szokták jellemezni, attól függően, hogy hány közös rácspont van, tehát itt például láthatjuk, hogy ha nézzük a pirosat, akkor ebben a kék cellában, amelyben összesen egy rácspont van, hiszen minden sarkán van egy, de ugye csak egy negyed tartozik ebbe a cellába, tehát ez összesen egy rácspont, belül pedig négy darab piros van, tehát ez azt jelenti, hogy minden ötödik rácspont a piros rácsban lesz CSL rácspont, ezért az ilyen határt szigma 5-ös határnak szokták hívni, hogyha minden harmadik rácspont lesz közös rácspont, a szigma 3-as határnak szokták hívni. Miért fontos ez? Azért, mert általában, hogyha ilyen speciális orientáció különbség van a határok között, tehát hogy vannak közös rácspontok és annak a száma viszonylag sok, abban az esetben valószínűleg a határon is sok ilyen rácspont van, és ebből adódóan a határon nem lesz nagy rácstorzulás, alacsony energiájú lesz a határ, jó szoros lesz ott az illeszkedés. Ez a tulajdonságok szempontjából nagyon fontos lesz. Itt láthatjuk azt, hogy ha fölírjuk vagy fölrajzoljuk a szemcsehatár energiáját az elfordulási szög függvényében, itt az elfordulási szög az a két szemcse orientáció különbségét jellemző szög, ami itt mondjuk tetával, itt fivel van jelölve, de ez ettől még ugyanazt jelenti, akkor ez alumíniumra érvényes, akkor azt látjuk, hogy ezek az alacsony szigmájú határok, ugye minél kisebb ez a szigma szám, annál több rácspont lesz, közös rácspont a határon, ugye minden harmadik, minden tizenegyedik közös rácspont, alacsony energiájuk lesznek. Leesik itt a szemcsehatár energia, ahol speciális orientáció különbség van, speciális határ van. Tehát a kis szigma értékkel, a kis szigma az általában 29-nél kisebb szigma, a kis szigma értékkel jellemezhető határok azok alacsony energiájúak, és fontosak lesznek az anyag tulajdonságai szempontjából. És végül a háromdimenziós hibák, vagy más néven térfogati hibák, ilyenek például a kiválások vagy zárványok, tehát ez egy alumínium anyagnak a transzmissziós elektronmikroszkópos képe, ez egy nagy alumínium szemcse, nem is látjuk a határát, látunk egy csomó diszlokációt, ezek a fekete vagy sötét-szürke vonalak, és látunk ilyen kis fekete pöttyöcskéket, ezek alumínium oxid részecskék az alumínium szemcsében. Ezek megszüntetik a szabályos rendet, ugye, mert hogyha megyek az alumínium szemcsébe, és elérkezek egy ilyen térfogati hibához, egy ilyen alumínium oxid zárványhoz, akkor ott megszűnik az alumíniumnak a szabályos rendje. Ugyanis az alumíniumoxid az egy másik kristályszerkezettel rendelkezik, nem azzal, mint az alumínium, ezért ott nem fognak folytatódni a kristálysíkok. Tehát ott is megbomlik a szabályos rendje a kristályszerkezetek, sőt néha torzítja is, ezek a zárványok torzítják a körülöttük lévő rácsot. A másik érdekes háromdimenziós hiba, a rétegződési hiba tetraéder, ez például aranyban készült felvétel. A rétegződési hiba tetraéder az rétegződési hibákból áll, amelyek olyan szoros illeszkedési síkokon vannak, ebből 4 darab van egy ilyen lapcentrált, az arany is lapcentrált köbös szerkezetű, 4 darab van egy ilyen kristályban, és ez a 4 darab sík egy tetraéder tud alkotni, rétegződési hibákkal terhelt, vagy rétegződési hibákat tartalmazó 4 sík egy tetraéder tud alkotni, és ez jelenik meg ilyen sötét kontraszttal az elektronmikroszkópos képeken. Ezeknek a mérete elég nagy. Tehát itt ugye 1/10 mikrométer ez a skála, ez azt jelenti, hogy ez jó néhány 10 nanométer nagyságú. Ugye az atomok közötti távolság az 10 nanométer nagyságrendjébe esik, tehát itt sok atomtávolságra kiterjedő hibáról van szó. És egy utolsó, de nem elhanyagolható hiba, azok az üregek, repedések, például ezen a képen részben láthatók, amelyek ugyancsak meghatározzák az anyag tulajdonságait. A következő részében, második részében az előadásomnak arról szeretnék beszélni, hogy hogyan keletkeznek és tűnnek el ezek a rácshibák a kristályos anyagunkból. Először nézzük a vakanciákat. A vakanciák egy bizonyos koncentrációban, termikus egyensúlyban szükségesek a kristályba. A vakanciák számát vakancia koncentrációval szokták jellemezni, a vakanciák száma per az összes atomok száma, aminek hőmérséklet függése ezzel a formulával írható le, itt az EK, az a vakanciák képződési energiája, a T pedig a hőmérséklet Kelvinben mérve, és ez az ábra vasban mutatja, hogy hogyan nő, ugye a hőmérséklet növekedésével nőni fog a vakanciakon, az egyensúlyi vakancia koncentráció, tehát a vakanciák száma nagyon gyorsan, ugye az exponenciális függvény miatt nagyon gyorsan fog nőni a hőmérséklet növekedésével, de nyilván van egy maximuma az olvadáspontnál, ahol a kristályos anyag megolvad. A fölött már nincs értelme a vakancia koncentrációról beszélni. Szobahőmérsékleten 10 a mínusz 21 ez a vakancia koncentráció, a legnagyobb érték olvadáspontnál 10 a mínusz 4. Tehát érdemes ezeken a számokon egy kicsit elmorfondírozni. A legmagasabb érték is azt mutatja, hogy csak minden 10.000. atomra jut egy vakancia. Tehát a vakanciák száma az viszonylag kevés a kristályban, de mégis egy nagyon fontos rácshiba a kristályon belüli atomi mozgások tekintetében. Szobahőmérsékleten meg ugye 17 nagyságrenddel kisebb a vakancia koncentráció. Na, hogyan keletkezik ez az egyensúlyi vakancia koncentráció? A felületen elsősorban, és a felületen is tud eltűnni, ha túl sok van belőle. Tehát, hogyha az egyensúlyi koncentrációnál kevesebb vakanciánk van, akkor vakanciák tudnak képződni, például, ha ezt egy felületnek, tehát egy kristály felületnek képzeljük el, akkor, hogyha ez a rácspont ide fölugrik, majd ugye itt lesz egy üres hely, tehát bocsánat, ez ugrik ide föl, itt lesz egy üres hely, ez pedig a helyére ugrik, akkor itt belül, itt már nincs rácspont, itt egy vakancia keletkezett. És ez a vakancia be tud menni az anyag belsejében az úgynevezett diffúzióval. A diffúzió, vakancia diffúzió azt jelenti, hogy a vakanciák, illetve ennek következtében a szomszédos atomok rácsban úgy tudnak mozogni, hogy helyet cserélnek a szomszédjukkal, tehát az atom a vakanciával helyet cserél, ez a vakanciáknak és egy ellentétes irányú atomáramnak az alapmechanizmusa. A vakancia áram nagysága ugyanúgy, mint a vakanciák koncentrációja, érzékeny nagyon a hőmérsékletre. Tehát egyrészt nyilván függ a vakancia áram, hogy mennyi vakancia van a kristályban. Egyensúlyi körülmények között ugye ez is ilyen E ad minusz EK per K szor T függvénnyel írható le. Plusz még a mozgásra, a mozgékonyságra jellemző faktor, az E ad minusz EM per K szor T, ahol az EM az a vakanciák mozgás energiája. Ez is egy elektron volt körül van meg a keletkezési energia is. Tehát a hőmérséklet növekedésével gyorsan fog nőni a vakanciák koncentrációja és a vakanciák mozgékonysága is, tehát a diffúziónak, a szilárd testben lévő diffúziónak a sebessége, és ez a szilárd testben lezajló anyagátrendeződésnek az alapmechanizmusa. Egy alkalmazás, ez persze nyilván egy kis sematikus ábrácska, azt akarja mutatni, hogy például a forrasztás során a kötés kialakításában a diffúziónak egy alap fontosságú szerepe van. Tehát, hogyha két alapanyagot akarunk összeforrasztani, akkor ugye az olvadékot, a forrasz anyagot hozzáérintjük mindkét alapanyaghoz, és a diffúzió révén a forrasz anyagnak az atomjai bele diffundálnak az alapanyagba, és kialakul egy ilyen diffúziós zóna a kötésben, a két anyag közötti kötésben. Itt sem az alapanyag, sem a forrasz anyag önmagában nem jelenik meg, hanem valahol a kettőnek az elegye, ugye a forrászanyag atomjai bedifundáltak az alapanyagba. Ez, hogyha ez a diffúziós zóna, ez meghatározza, hogy ez a forrasztási kötés mennyire lesz erős. Az egyensúlyi vakancia koncentrációval nál azonban sokkal több vakanciát, ugye mondtam, hogy ez nagyon kevés. Sokkal több vakanciát be tudunk, ez is még kevés lesz, de az egyensúlyi koncentráción sokkal több vakanciát be tudunk vinni az anyagban. Hát az egyik lehetséges mód, mondjuk például az, ha szobahőmérsékleten sok vakanciát akarok, hogy fölmelegítem az anyagot valahol magas hőmérsékletre, majd nagyon gyorsan lehűtöm, és akkor esély van arra, hogy ezen a hőmérsékleten, ezen az alacsonyabb hőmérsékleten, ez a fönti magasabb vakancia koncentráció belefagyjon ebbe az anyagba, hiszen a vakancia eltűnés, mondjuk például a kristály felületén időt igényel. Tehát ezek a diffúziós mechanizmusok, hogy helyet cserél a szomszédos atommal, annak mi kiér a felületre, hogy annak idő kell, tehát ebből adódóan a diffúzió révén, ha nagyon gyors a hűtés azt jelenti, hogy mondjuk, nem tudom én, 100 kelvint lehet mondjuk, hogyha jó hővezetéstől is függ, ugye, hogyha jó hővezetű anyag, nem túl vastag anyag van, akár 100 kelvint is lehet másodpercenként elérni a hűtéssel, akkor bele lehet fagyasztani egy csomó vakanciát, sok nagyságrenddel több vakancián van ezen a hőmérsékleten, mint az egyensúlyi lenne. A másik lehetőség, hogy nagy energiájú ionokkal, neutronokkal besugározzuk az anyagot, és akkor egy ilyen, mondjuk például egy bejövő neutront kilök atomokat a rácspontokból, és akkor helyén keletkezik vakancia, illetve a kilökött atom, hát valahol el kell, hogy menjen, lehet például rácsközi atomként fog elhelyezkedni. És ez nem csak egy ilyen ütközési folyamat, ez a neutron aztán több ilyen vakanciát, illetve interstíciális atomot tud kelteni. Egy nagyon fontos vakancia képződés és eltűnési folyamat a képlékeny deformáció. Ugye a képlékeny deformációról megállapítottuk, hogy az elsősorban diszlokáció mozgással zajlik, viszont a diszlokációk nem csak a csúszósíkjuk mentén tudnak csúszkálni, ott nagyon könnyen tudnak, hanem tudnak másfajta mozgást is végezni, például az éldiszlokáció mászni is tud. Az azt jelenti, hogy kilép a csúszósíkjából. Tehát itt van ez az extra félsík, amit mondtam, hogy az éldiszlokációt úgy lehet elképzelni. Nem így keletkezik nyilván, hogy oda valaki ráérő idejében, hétvégén betol egy extra félsíkot, hanem más módon keletkezik egy ilyen éldiszlokáció, majd erről később fogok beszélni. De ha már ez így van, akkor képzeljük el, hogy ha így néz ki, mintha egy extra félsíkot betolnánk, ez a, ugye a diszlokáció vonal az erre merőleges, és ott van a sík végén, ez pedig a csúszósíkja itt tud könnyen mozogni. Viszont, hogyha például húzófeszültség hat, akár kívülről, mert én hatok rá húzófeszültséggel, akár valami rácshiba okozott rácstorzulást, aminek éppen egy ilyen húzófeszültség komponense van, és ebben az esetben az éldiszlokációnak ez az extra félsíkja, gondoljuk el, hogyha széthúzunk, mintha beleesne az anyag belsejébe, persze nagyon absztraktan meg elképzelve, mintha beleesne az anyag belsejébe, egyen lejjebb, egy síkkal lejjebb fog vándorolni, de ez nyilván valójában úgy fog történni, hogy a szomszédos helyről egy atom oda fog átugrani. És a helyén keletkezik egy vakancia, nyilván ez a diszlokáció vonal mentén hosszan kell, hogy ez bekövetkezzen, sok ilyen átugrás kell, hogy a diszlokációnak egy viszonylag hosszabb éle lejjebb kerüljön egyel, de tud ilyet csinálni a diszlokáció, és ez vakancia képződéssel jár. Ez a mászás. Mászni tud a csúszó síkjára merőlegesen például. De ugyanakkor egy ilyen mászás tud vakancia eltűnést is csinálni. Mert hogyha nyomófeszültséggel hatunk, akkor olyan, mintha ezt a fél síkot ki akarnám onnan préselni a két sík közül, és ebben az esetben, hogyha van vakancia, ugye akkor mit akar csinálni ez a fél sík? Fölfele menni. Na de mikor tud? Abban az esetben, ha innen atomok el tudnak vándorolni, akkor tud egyel följebb menni ennek a fél síknek az éle. Ahhoz pedig, hogy el tudjon menni egy atom, ahhoz elsősorban az kell, hogy vakancia legyen a szomszédjában. Tehát ez a mozgás meg tud valósulni, ha itt tücsörek egy vakancia a szomszédban, akkor ez az atom átugrik, és ha több ilyen csinál, több ilyen atom ezt megcsinálja az ábra síkrájára merőlegesen, akkor az éldiszlokációnak a vonala egy síkkal följebb került, ellentétes irányba mászott, mint az előző felvázolt folyamatban. Mivel a másodikhoz kell, hogy legyen ott egy vakancia, ezért az, míg az elsőhöz nem kell, ezért általában a képlékeny deformáció során inkább vakanciák termelődnek, mint fogyasztódnak, tehát a képlékeny deformáció mindig megnöveli az egyensúlyi fölé a vakancia koncentrációt. Na, hogyan keletkeznek diszlokációk, ugye eddig ugye a vakanciákról volt szó, a diszlokációk között van egy nem él, mint amit előbb mutattam, egy ilyen csavar jellegű, itt az a nyírás, amit a diszlokáció csinál, az nem a vonalára merőleges, hanem a vonalával párhuzamos, tehát mintha ezt a kis szendvicset, vagy ezt a kis téglatestet elnyírtuk volna függőlegesen, és ameddig az elnyírás történt, annak a határa az lesz az a diszlokációban, ezt csavardiszlokációnak hívják. Ilyen csavardiszlokáció keletkezhet kristály növekedés során, tehát ha van egy ilyen kis kezdemény, akkor a kristályosodás ilyen spirális módon, tehát ez az első kép, itt ez a második, harmadik, negyedik, láthatjuk, ha ilyen spirálisan épülnek föl az atomok a diszlokáció körül, a növekedés, miközben a kristály növekszik és csatlakoznak hozzá az atomok olvadékból például, ilyen spirálisan nőnek, akkor ez a diszlokáció növekedni fog. Létrejöhetnek diszlokáció különböző rácsparaméterű, úgynevezett kristályos fázisok határán. Tehát, hogyha van két kristályos anyagunk, annak eltérő a rácsparamétere, tehát a celláját jellemző élhossz, akkor a határon valahogy, ahol csatlakozniuk kell ezeknek az atomsoroknak, síkoknak, ott kell valahogy, hogy a rácsdeformációt enyhítsük, mert különben egy idő után, ahogy egymás után csatlakoztatjuk ezeket a síkokat, túl nagy lenne már a rácsdeformáció, ezért közbeiktathatunk gondolatban olyan síkokat, amelynek a végén nem folytatódik a másik fázisban, kristályos anyagban ez a sík. Ezek ugye úgy néznek ki, mint a diszlokációk. Tehát így is keletkezhetnek ilyen diszlokációk. De a legfontosabb mechanizmus az az, amikor a képlékeny deformáció során sokszorozódnak a diszlokációk. Tehát ha van egy ilyen diszlokáció az anyagban, amelyeknek az elcsúszását akadályozza két pontban valami. Ugye előbb azon a videón láttuk, hogy volt egy olyan diszlokáció, amint az ostorszerűen így lengette a karját. Ott az az egy pont rögzítve volt. Ha még egy ilyen pontot rögzítünk, akkor csak egy szakaszon, úgy mondjuk, hogy kihajolhat a diszlokáció, hogyha van egy nyírófeszültség, ami csúszósik az most az ábrának a síkja, ami mondjuk fölfele akarja mozgatni. Akkor kihajlik ez a diszlokáció, és amikor már ennyire kihajlott, ezek a szakaszok, úgy mondjuk, hogy ellentétes előjelűek, vonzzák egymást, és amikor találkoznak, erről majd mindjárt beszélek, akkor annihilálódnak, megszüntetik egymást, eltűnnek, és ez a szakasz, ami itt volt, ez így visszaugrik a két pont közé, tehát a végén az van, ami az elején volt, plusz még egy ilyen hurok. Tehát a diszlokációknak az összvonala az megnőtt, és ugyanígy tud még egyszer így ilyen hurkot csinálni, sok-sok hurkot. Tehát a diszlokációknak a sűrűsége, az összvonala az nagyon könnyen képlékeny deformáció során meg tud nőni. Hogyan tudnak eltűnni a diszlokációk? Hát, hogyha azonos csúszósíkban vannak, például itt van két él diszlokáció, ugye az egyiknek itt a extra síkja, fél síkja az itt fölülről van betolva. Egyébként ezeket az éldiszlokációkat ilyen T betűvel vagy fordított T betűvel szokták rajzolni, jelölni. Az egyik az az extra fél sík irányában mutat, a másik pedig a csúszósík irányában, ahol el tud csúszni a diszlokáció. Tehát az egyiknek az extra fél síkja fölfele van tolva, a másiknak alulról. Ezek úgynevezett ellentétes előjelű diszlokációk. A rácsdeformációjuk olyan a feszültségterük, hogy vonzzák egymást, és ha egy csúszósíkon vannak, akkor egymás közelébe jutva, hiszen vonzák egymást, megszűnnek. Tehát, hogyha megnézik, itt van ez a sík, ha ez ide ér e fölé, akkor pont folytatódni fog az alsóval, tehát eltűnik a két diszlokáció, hogyha azok egymáshoz odaérnek. Na most ez nem mindig teljesül, hogy egy síkban vannak, valamikor különböző csúszósíkokon, akkor is az ellentétes előjelűek szeretik egymást, és egymás közelébe jutnak, de ennél közelebb nem fognak jutni, tehát a csúszósíkhoz képest ilyen 45 fokos szögben állnak egymáshoz. Egymást annihilálni, megszüntetni csak akkor tudják, ha az előbb bemutatott mászással valamelyik vagy mindkettő átugrik, átmegy a szomszédos síkra, és végül egy síkra kerülve, akkor már tudják egymást annihilálni. Ugye itt látjuk, hogy itt az a gond, hogy ezt, hogyha itt folytatni akarom ezzel, akkor itt hiányzik egy atom, ugye ha itt lenne egy atom, akkor már jó lenne, mert akkor pont csatlakozna ez ehhez, amennyiben egymás alá csúsznak, mármint ez a sík ezzel a síkkal. Tehát innen valahol a szomszédból át kell ugorni egy atomnak, keletkezik egy vakancia, és utána már tudnak annihilálódni. Na nézzünk akkor, és mivel a vakancia diffúzió az ugye magas hőmérsékleten gyors elsősorban, ugye a hőmérséklet, tudjuk, hogy milyen a hőmérséklet függés, erről láttuk, ezért ezek a diszlokáció, annihiláció elsősorban a magas hőmérsékleten tud könnyen végbe menni. És akkor most szeretnék mutatni egy diszlokáció annihilációját mutató felvételt, ez is mikroszkopos felvétel. Tehát ráérek, mert ezek lassan mozognak, nem úgy, mint az előtt, hogy gyorsak voltak. Na, tehát ez titánban van. Itt ez a D ez azt jelenti, hogy itt most keletkezik egy úgynevezett diszlokáció dipol, ezek most egymás közelébe jutottak, és ott így megálltak, rögzültek. Azt majd mindjárt előbb elmondom, hogy, vagy el fogom mondani, hogy mi az a dipol. Itt egy L, itt egy hurok, egy loop van, mindjárt elkezd növekedni. Ez itt közben settenkedik ugye a loop felé. Mindjárt nő, ugye most így megnőtt. Itt egy részét annihilálta is, de most ez nem érdekes, majd mindjárt megjelenik az A betű, amikor nekünk figyelni kell az annihilációt. A dipol egyébként közben mondom, az, amikor nem egyforma síkon vannak, mint ahogy előbb, egy csúszó síkon, hanem csak egymás közelében a 45 fokos szögbe egymáshoz jutnak, és ott egy darabig ott maradnak, az a dipol, tehát ezek itt dipol, csak nem látjuk, mert egymás fölötti síkon vannak, és ezért mi ebből az irányból nézzük, tehát nem látjuk őket. És ugye mindjárt itt megjelenik az A betű, és akkor azt lehet látni majd, hogy ez itt az egyikkel annihilálódik. Mindjárt elég gyorsan összeugranak, és azt mondják, hogy hopp, végünk van. Tehát ez a diszlokációknak az annihilációra egy ilyen videó. Mondom, ez titánban, titán ötvözetben készült. Jó. Tehát a dipol az tehát az, amikor így egymás közelében vannak. Ez sokáig így tudnak lenni, mert ugye a mászás az diffúzió kontrollál, tehát az lassan tud lezajlani bizonyos hőmérsékleten. Na nézzük akkor el, tehát tudjuk a vakanciák hogyan keletkeznek, tűnnek el a diszlokációk, nézzük akkor a szemcsehatárokat. A szemcsehatárok keletkezhetnek, amikor az olvadékból az anyag megszilárdul, ugye kis kristályos csírák lesznek, ahol már rendezett az atomi szerkezet, ezek növekednek, újabb atomok csatlakoznak hozzájuk, és amikor találkoznak, a orientáció különbség van közöttük, tehát szemcsehatár keletkezik. Van egy másik lehetőség, hogy a diszlokációk, amelyek nem ellentétes előjelűek, tehát az a kis T betű nem fordítva áll, hanem azonos irányba áll, akkor ezeknél a diszlokációknál, ezek az azonos előjelűek, egymás alatt szeretnek elhelyezkedni, ugyanis az extra félsík miatt itt van egy ilyen összenyomott zóna, ott sűrűn vannak az atomok, itt pedig egy dilatált zóna, itt ritkábban vannak az atomok, és akkor a két egymás fölött elhelyezkedő diszlokáció energiája kisebb, mint ha ezek egymástól távol lennének, hiszen itt ennek a összenyomott zónája találkozik ennek a felsőnek a dilatált zónájával, tehát nem lesz, egymást egy kicsit lazítani tudják az atomok ebben a szoros elrendezkedésben, a feszített elrendezkedésben, tehát a rács deformációi tud csökkenni. Egymás alatt, ha elhelyezkednek ilyen diszlokációk, akkor az történik, hogy egy orientáció különbség alakul ki a két tartomány között. Ez egy diszlokációkból álló fal, ha még több ilyet képzelünk el egymás alá, és a kettő tartomány közötti orientáció különbséget lehet ezzel a tetával jellemezni. Annál nagyobb ez a teta, annál nagyobb ez az orientáció különbség, minél több diszlokáció lesz itt egymás alatt. Na most a szemcse határok, tehát tudnak így keletkezni, és tudnak eltűnni is. Erről is van egy videóm. A szemcse határok eltűnéséhez mozogniuk kell, és a mozgásuk során ugye az történik, jó, ez már el is indult, ez már nagyon aktív, majd elindítjuk még egyszer. A jobb felső sarkot kell csak figyelni. Itt másznak a szemcse. Ez két szemcse. És eszik meg az alsó részt. Ez már nem emlékszem, de oda volt írva, hogy micsodában van. Ez talán valami acél, vagy nem tudom mi. Arany, köszönöm. Arany volt odaírva, így van. Tehát ez arany, és magas hőmérsékleten. Ez itt, előbb nem mondtam a skálát, de a skálák körülbelül ugyanakkorák ezeken a felvételeken. Az azt jelenti, hogy ennek az éle körülbelül egy mikrométer, azaz a méternek az egy milliomod része. Előbb is körülbelül hasonló skálák voltak a videóknál. Tehát a jobb felső sarkot kell nézni. Itt van két alattomos szemcse, itt egy a másik, és elkezdi megenni az alatta lévőket, tehát ezek a szemcse határok mozognak lefele, és összességében, ugye ahogy megeszik ezeket az alsó szemcséket a felső szemcsék, az összszemcse határ csökken. Tehát a térfogat egységben lévő szemcse határ felület, az csökkenni fog ezen folyamat során. Tehát a szemcse határok így el tudnak tűnni, tehát a szomszédos a szemcséknél a szomszédos atomok ugye csatlakoznak a másik szemcséhez, és így, így tud növekedni. Egy-egy szemcse tud növekedni. Na, már mindent tudunk a rácsibákról, mik azok, hogyan keletkeznek, hogyan tűnnek el. Most a lényeg jön, hogyan befolyásolják ezek az anyagoknak a tulajdonságát, néhány tulajdonságot fogok csak megemlíteni, és a végén pedig azt, hogy akkor hogyan tudjuk ezeket a rácsibákat úgy módosítani, hogy jobbak legyenek az anyagaink tulajdonságai, mint amúgy csak úgy az előállítás során lenne. Tehát hogyan lehet még az előállított anyagainkat még egy kicsit meggyúrni, még egy kicsit valamit csinálni velük, hogy jobbak legyenek a tulajdonságok, mint ami alapból adódna az anyag előállítás után. Néhány tulajdonság. Először nagyon gyorsan az elektromos vezetőképesség. Az elektromos vezetőképességet ezek a rácsibák, amiket eddig ugye felsoroltam, azok növelni fogják, rástorzulást fognak eredményezni a kristályban, megbomlik a szabályos rend, és ugyanúgy, mint ahogy a hőmérséklet, ugye amikor hőmozgás révén megrázza a kristályt, és ez a szabályos rend nem lesz érvényes, ahogy a hőmérséklet is, ezek a rácsibák is növelni fogják az anyagnak az ellenállását. Na most a kérdés, hogy mekkora mértékben mérhető ez az ellenállás növekedés egyáltalán. Itt két hőmérsékletet írtam ki, tehát szobahőmérséklet környékén, ha a legtöbb rácsibát bevittem az anyagba, amit egyáltalán tudok, tehát nagyon megdeformáltam, ezek a Frenklit források kibocsátottak egy csomó diszlokációt, amennyit csak tudtak, rengeteg vakancián van, elértem ezt a 10-4-es koncentrációt, akkor is szobahőmérsékleten a hőmérséklet okozta ellenállásnak csak maximum egy pár százalékát jeleníti meg ez az ellenállás növekedés, amit a rácshibák okoznak. Ugyanakkor a hőmérséklet csökkenésével, amikor a hőmérsékletből adott elektromos ellenállás nagyon lecsökken, sok nagyságrenden lecsökken, akkor például a mínusz 196 Celsius fokon, az pont, miért pont ennyi, írtam ide, hát mert ez a folyékony nitrogén hűtésével, ha a kristályt lehűtjük, akkor ez lesz a hőmérsékletünk, akkor ez a ellenállás növekedés már elérheti akár a párszor 10%-ot, és hogyha mondjuk lemegyünk folyékony hélium hőmérsékletre, tehát néhány kelvines hőmérsékletre, akkor pedig akár a 100%-ot is, tehát összemérhető a rácshibák által okozott ellenállás növekedés, mint amit a hőmérséklet okoz. A másik fontos tulajdonság, amit tudnak befolyásolni könnyen a rácsibák, az a korrózió állóság. Ugye rajzoltam egy ilyen sematikus ábrát, ez itt az anyagnak a felszíne, szabad felülete, ezek pedig az anyagnak a szemcséi, és azt lehet látni, hogy akár diszlokáció fut ki az anyagra, akár szemcsehatár fut ki az anyagra, akár egy repedés fut ki az anyag felületére, azok a korrózív anyagok, ha például oxidációról beszélünk, akkor az oxigénnek, ezek a rácsibák útvonalat jelentenek az anyag belsejébe, tehát minél inkább van itt szabad hely a rácsibák környékén, annál gyorsabban tud a korrózív anyag, például mondjuk az oxidáció esetén az oxigén behatolni az anyagban, annál nagyobb lesz a korróziónak a mértéke. Tehát a rácsibák azok a korróziót növelik. A rácsibák sűrűségének meghatározó szerepe van az anyag képlékeny viselkedésében. Ugye tudjuk, hogy a diszlokációk elcsúszása jelenti a képlékeny alakváltozásnak az alapmechanizmusát, erről volt szó, mutattam is pár képet, de minél több ilyen rácsibát teszünk az anyagba, a diszlokációt szemcsehatár, annál inkább keményedik az anyag a képlékeny deformáció során, annál keményebb lesz az anyag a képlékeny deformációval szemben. Például, hogyha két egymás messző csúszósíkot feltételezünk, és itt vannak az S2-ben mondjuk ez a két elárult diszlokáció, és az S1-ben csúszik a megnyilla jelölt irányba egy másik, akkor amint elérte ezt a kettőt, ez a két diszlokáció akadályként fog viselkedni, és ugyanúgy, mint ahogy előbb mutattam, akár rögzítési pontok is lehetnek, ez a két pont ennek a diszlokációnak a mozgásában is ilyen, kénytelen kihajlani és diszlokációkat termelni, tehát mindenképpen nagyobb feszültség kell a további működtetéséhez, mozgatáshoz, mint hogyha ez a két diszlokáció nem lenne. Tehát a diszlokációk akadályozzák a másik diszlokációk mozgását, méghozzá ezt a feszültség növekedést, amit nekünk biztosítani kell, hogy tovább menjen a képlékeny deformáció, ez a diszlokáció sűrűség a rónak általában az 1/2 hatványával fog nőni. A szemcsehatárok ugyancsak akadályt jelentenek, tehát ez itt két szemcse, és ebben a első vagy baloldali szemcsében mozognak a diszlokációk fölfele mondjuk, elérik ezt a szemcsehatárt, itt nem folytatódik a csúszósíkjuk, hiszen ez egy másik orientációs szemcse. A csúszósíkjuk mondjuk ebbe az irányba áll. Ezért ők nem tudnak könnyedén áthatolni ezen a szemcse határon. A szemcse határok is akadályozzák a diszlokációk mozgását. Hogyha a szemcse méretet D-nek jelölöm, akkor minél kisebb a szemcse méret, annál több szemcse határ van az anyagban. Ebből adódóan a szemcse méretnek a csökkenése, tehát a szemcse határok növekedése egyre nagyobb feszültség növekedést okoz, tehát ez a feszültség az a feszültség, amit nekem ki kell fejtenem, hogy a diszlokációkat hajtsam az anyagban. Hogyan mérhetjük ezt a feszültség növekedést, amit a rácshibák okoznak? Hát például ezzel a szakító vizsgálattal. A szakító vizsgálat azt jelenti, hogy egy hengeres próbatestet, most itt a végét nem rajzoltam be, ami a berendezésbe befogásra kerül, csak az mondjuk azt a részt, ami az információt szolgáltatja nekünk. Tehát egy ilyen hengeres próbatestet, aminek L0 a hosszúsága a keresztmetszete, az befogjuk, meghúzzuk, növeljük a feszültséget, először egy rugalmas deformáció történik, majd egy képlékeny maradó deformáció, és ennek két szakasza van, egy homogén alakváltozás, mikor szép homogénen csökken az anyag keresztmetszetes, majd elérkezünk egy olyan pontra, ahol egy befűződés fog keletkezni. Itt az történik, hogy üregek keletkeznek az anyagban, az effektív felület lecsökken, ezért oda fog koncentrálódni ott megnő a feszültség, ugye lecsökken a keresztmetszet, tehát a F per A az erő az ugyanakkora, akkor megnő a feszültség, és oda fog koncentrálódni a deformáció, tehát itt már egy inhomogén alakváltozás történik, ezt nyakasodásnak is hívják. Az anyag folyás határát, tehát ami jellemzi az, hogy a diszlokációk mennyire növel, vagy a szemcse határok a feszültséget, ami szükséges az alakváltozáshoz, itt a rugalmas és a képlékeny alakváltozás határán megfigyelt vagy mért feszültség fogja megadni. Ez azonban nem elégséges az anyag deformációjának a jellemzéséhez, mert az is fontos, hogy milyen hosszúra tud egy anyag megnyúlni, ugyanis ezt lehet karakterizálni az egyenletes nyúlással, vagy a teljes nyúlással, ugye az egyenletes a befűződésig, a teljes pedig az anyag töréséig, szakadásáig. Ez azért fontos, mert hogyha egy anyagot akarunk jobbá tenni, akkor nem csak az fontos, hogy az nagyon kemény legyen és jó bírja a terhelést, hanem azt is, hogyha az valami mechanikai behatás éri, és mondjuk elgörbül egy hídon, egy csavar, vagy valami elgörbül, akkor az igaz, hogy a használatát ez korlátozza, de a legtragikusabb, ha eltörik. Mert akkor egy olyan hirtelen folyamat következik be, amit nem tudnak a mérnökök tervezni, kontrollálni. Tehát ebből adódóan az a jó, hogyha nem csak a folyás határ magas, tehát az anyag nagyon kemény, hanem ha már egyszerű túléptük a folyás határt, és mégis kénytelen deformálódni, akkor ne törjön el azonnal. Legyen egy viszonylag hosszú szakasz, amit ő bír képlékenyen deformálni, tehát az anyag szívós, nem túl rideg. Ezt lehet jellemezni ezzel a nyúlással. Na most, akkor a kérdés az, ugye most már tudjuk, hogy hogyan befolyásolják a rácshibák az anyagaink tulajdonságát. A kérdés tehát az, a legfontosabb kérdés, hogyan használhatjuk fel a rácshibákat, a rácshibák típusát, mennyiségének a változtatásával, hogyan tudjuk az anyagainknak a tulajdonságait tudatosan megváltoztatni. Ugye tudatosan valamit megváltoztatunk, vagy tervezünk, ugye ez az angolban az engineering, tehát a rácshiba szerkezetnek a tervezése, tudatos megváltoztatása az anyagban, angolul hívhatjuk crystal defect engineeringnek. A két leghatatosabb módszer az eddigiek alapján az, ha képlékenyen deformálom, mert akkor tudom jól a rácshibák mennyiségét egyrészt mondjuk növelni, a másik pedig a hőkezelés, mert ha fölemelem a hőmérsékletet, akkor a rácshibák mozgékonyakká válnak, és könnyen tudnak annihilálódni. Tehát deformáció és hőkezelés egymás utáni alkalmazásával tudom ezt a kontrollálást, ezt a rácshiba tervezést, tudatos módosítást megcsinálni, és akkor megkérem a Jenei Péter kollégámat, hogy akkor ezt egy kísérlettel demonstrálja, ezt a képlékeny deformáció és lágyulás egymás utániját, hogy ez milyen hatással van az anyagra.
Remélem nem járok túlul ezzel, voltam. Üdvözlöm én is a tisztelt hallgatóságot. Erre fogok egy nagyon trükkös, nagyon jó demonstrációs kísérletet mutatni.
Kicsit begyors.
Ez csak azért kell, hogy majd később hőkezeljük, és akkor meglássuk, hogy annak hatására kilágyul. Ami a kísérlet alapja, hogy itt be van fogva egy ilyen részdrót, nagyon nehezen látszik hátulról, én ezt tudom, de talán a kamera segíthet, hogyha egy kicsit rááll. Ott nagyjából látszik, hogy ott be van fogva egy részdrót. Ha most én ráakasztok egy ilyen 50 g-os kis súlyt, akkor ez ennek hatására lehajlik. Ugye, látszik, hogy lehajlik, teljesen lehajlott, egyébként így vízszintesen áll. akkor most mit csináljunk, hogy keményen legyen, hogy ne hajoljon le, hogy képlékenyen ne alakuljon? Hát fogunk egy... nagyon jó, nem teljesen ér ide el.
Itt van egy csomó rajta.
De fogunk egy ilyen fúrót, és nagyon az... meg képlékenyen nagyon alakítjuk, ezt meg úgy csináljuk, hogy elkezdjük forgatni. Ezáltal egy csomó rácsibát teszünk bele, és ezek a rácsibák, hogyha minden jól megy, akkor szépen stabilizálni fogják, és keményebb lesz. Jó? És jó alaposan megrángatom. Látszik is, hogy lejön... Hoppá! Kicsit elrontottam.
Túl
lőttem a célom, mert ha sokat alakítjuk, akkor természetesen rideggé válik, és akkor tovább nem lehet plasztikusan alakítani, és ezáltal eltörik. Viszont egy valamit be tudok ezzel mutatni, hogy ugye ez a kis rész, ez már nagyon meg lett alakítva. Hogyha most erre ráakasztom ezt a súlyt, igaz, hogy az erőkar is kisebb, de akkor azt látjuk, hogy meg sem mozdul. Hogyha egy ehhez hasonló hosszúságú, alakítatlan részre akasztom rá ugyanezt, akkor azt fogjuk látni, hogy lehajlik. Ugye? Egy kicsit ez difis lett, de látszik, hogy hasonló hosszúságú, azonos tömeghatására teljesen lehajlik, és úgy is marad. Ez pedig meg sem mozdul. És most miért kapcsoltam be ezt a kis gázlángot? Azért, hogy most elkezdem melegíteni ezt, amit ide befogtam. Melegítem, egyrésztről leég róla az a kerámia bevonat, másrésztről megmelegszik, ezáltal a rácsibák távozni tudnak belőle. És reméljük, hogy hasonló szilárdsága lesz, mint az alakítatlan részdrótnak, és ezáltal lehajlik. Itt most még azt a trükköt sem követem el, amit néha elszoktak ennél a kísérletnél, hogy még melegen megdeformálják, mert igazából, hogyha melegen deformáljuk, akkor természetes, hogy nem azonos a keménysége, mert hőre lágyul, hanem most le fogom önteni egy kis vízzel, ezzel lehűtöm szoba hőmérsékletre lényegében. És most, hogyha ráakasztjuk ezt a kis súlyt, akkor reméljük, hogy eléggé kilágyult ahhoz, hogy kicsit segíteni kellett neki, de látszik, hogy eléggé kilágyult ahhoz, hogy ez már lehúzza. Oké? Okay? Ez volt a kísérlet.
Köszönöm szépen. Jó, tehát a hőkezelés és a deformációval lehet kontrollálni, hogy mennyi rácsibát, sőt, még majd mindjárt látjuk azt is, hogy milyen típusú rácsibákat hagyunk vagy teszünk az anyagban. Na most ugye ez a fúrózás, meg az, hogy berakunk egy anyagot és meghúzzuk, azzal az a gond, hogyha nagyon nagy deformációt akarunk csinálni, akkor az anyag nagyon vagy elvékonyodik, tehát ha valamit meghúzok, akkor ugye amellett, hogy nyúlik, a keresztmetszete az pedig csökkenni fog, és akkor lesz belőle egy ilyen, nem tudom én, hurkapálca, vagy nem tudom én micsoda, ha nagyon sokat nyújtottam, mert nagyon sok rácsibát akarok betenni. Ha pedig összenyomom, akkor egy palacsinta lesz. Ugye van itt egy anyagom, nagyon meg akarom deformálni, ütöm, egy palacsinta lesz belőle. Egy palacsintából, meg egy ilyen hurkapálcából nem sok minden alkatrészt lehet kimunkálni. Ebből adódóan érdemes elgondolkodni olyan eljárások kifejlesztésén, amelyek nagyon megdeformálják az anyagot, de nem változtatják meg a méreteit. Az egyik ilyen, amit kifejlesztettek, ez az úgynevezett könyöksajtolás, tehát ha van egy rúd alakú anyagunk, aminek az átmérője több centiméter, hossza több 10 centiméter, ezt átnyomjuk egy ilyen úgynevezett könyök csövön, ennek egyébként az eljárásnak az angol neve ez az Equal Channel Angular Pressing, tehát a rövidítés ez az ECAP, ECAP. Ha egy ilyen átnyomjuk, akkor nem változik meg jelentősen a mintának a dimenziója, a mérete, tehát az átmérője és a hossza sem, de ugyanakkor annyi deformációt szenvedett el, mint hogyha duplájára nyújtottuk volna az anyagot. Ugye a deformációt úgy tudom jellemezni, hogy megnézem, hogy mekkorával nyúlott meg az eredeti hosszához képest, és mondjuk ezt százalékban kifejezem. A duplájára való nyújtás a 100%-os deformáció. Tehát egy ilyen átnyomás 100%-os deformáció, anélkül, hogy az anyag alakja, mérete jelentősen megváltozott volna. És ráadásul ezt lehet ismételni. Ezt akár 10-szer, 20-szor is át lehet nyomni, ugyanis ha az anyagban kezdenek kialakulni repedések, azok nem tudnak arra vezetni, hogy az anyag széttörjön, mint előbb, mert van rajta egy nagyon jelentős összenyomó feszültség, hidrosztatikus feszültség, hiszen ezt belenyomjuk ebbe a szerszámba, fölütközik az aljára, tehát amikor az átnyomás történik, van az egész anyagon egy nagy hidrosztatikus feszültség, összenyomja a keletkező repedéseket. Nem fog az anyag könnyen széttörni. Nagyon sokszor át lehet nyomni, így nagyon nagy deformációt lehet végrehajtani, vagy deformációt lehet bevinni az anyagba. Ugye ez ugyanaz a diszlokáció keletkezés, tehát ez a képlékeny deformáció növelni fogja a diszlokációk sűrűségét, növelni fogja a szemcsehatároknak a mennyiségét, hiszen az éldiszlokációk itt szépen egymás alá rendeződve szemcsehatárokként is tudnak funkcionálni. És például egy ilyen néhány száz mikrométeres szemcseméretű magnézium ötvözet, amit a partnereink a Csehországban a Károly Egyetemen állítottak elő, egy ilyen többszöri 400%-os, azaz mondjuk négyszeri átnyomás után jelentős szemcsefinomodáson esett. Tehát ezek a kis pici világos és sötét pöttyök jelentik az új, tehát a lefinomodott szemcse szerkezetet, ezeknek a mérete, nem tudom én, néhányszor 10 mikrométer vagy valami hasonló. Tehát nagyságrendileg csökkent a szemcse méret. Mi történik egy ilyen, mondjuk ez most nem magnézium, hanem réz, de mi történik, hogyha ilyen többször ismételjük, itt vannak angol feliratos ábrák, ezért elnézést kérek, ahol lehetett, ott próbáltam magyarítani. Tehát a könyöksajtolási átnyomás számokat látjuk, és az látszik, hogy a vakancia koncentráció az tényleg fölnő erre az olvadás pontra jellemző körülbelül 10⁴-es koncentrációk, és telítésbe fut. A diszlokációs sűrűség is jelentősen nagyságrendekkel emelkedik, hogyha növekszik az átnyomásoknak a száma, amit a könyökcsövön végzünk, és természetesen a folyáshatár is növekszik, tehát az anyag keményedni fog. A szemcseméret finomodik, tehát egyre több szemcsehatár van, tehát nagyon sok rácsiba keletkezik, ezért ez a folyáshatár nagy mértékben megnő, és valahol, hiába folytatom már tovább ezt a deformációt, telítésbe kerülnek ezek az értékek, azért, mert amennyi keletkezik, annyi annihilálódni is fog, hiszen a nagyon nagy rácssűrűség miatt ezek közel kerülnek, ezért már viszonylag rövidebb idő alatt egymás közelébe jutnak azok, például az ellentétes előnyös diszlokációk, amik annihilálódni tudnak. Hol használjuk ezt a tulajdonságot, hogy egy csomó rácsiba keményíti az anyagot? Például ott, ahol az ötvözőket, az ötvöző elemeket ki akarjuk váltani valamivel úgy, hogy az anyag keménysége megmaradjon. Ugye az ötvözés, az ötvöző atomok, azok akadályt jelentenek ezeknek a csúszó diszlokációknak, tehát ez keményíteni fogja az anyagot, növeli azt a feszültséget, amivel a diszlokációkat hajtani tudom az anyagban. De vannak olyan ötvözők, mint például a titánban a nagyon kedvelt ötvöző az alumínium és a vanádium. Ha ilyen ötvözetet alkalmazunk, akkor a tiszta titához képest mondjuk háromszorosan megnöveljük a folyáshatárt. Olyan 300 megapaszkálról 900 megapaszkál körülire. Ha ezt az anyagot beépítjük sebészeti implantátumokba emberekbe, ugye mert a titán a szövetbarát, nem löki ki a szervezet, tehát ezt meg lehet csinálni, akkor kiderül, hogy az ötvözők gondot okoznak, mert a vanádium beoldódik a szövetekbe, ami mérgezési toxikus reakciókat vált ki. Ezért pár magyar partnerrel együtt azt csináltuk, hogy azt mondtuk, hogy akkor próbáljuk meg azt, hogy az ötvözőket helyettesítsük rácshibákkal. Rácshibák fognak keményíteni az ötvözők helyett, és nézzük meg, hogy ez az anyag nyilván szövetbarát lesz, mert nélkülözzük az ötvözőket, a titán a szövetbarát, eléggé keményre tudjuk-e alakítani, hogyha sokszor mondjuk például átnyomjuk ezen a könyökcsövön. Itt például 8-szor átnyomtuk, kezdetben ilyen rúd alakú minta volt, mondjuk nagyjából 2,5 cm átmérő és 15 cm hosszú, majd utána egy következő lépésben úgynevezett körkovácsolás történt ott oldalról, egy berendezés ütögeti, és akkor így szépen egy kicsit a hosszúsága növekszik, a keresztmetszete pedig csökken. Majd egy húzás, egy lukon áthúzza az ember egy kicsit kisebb keresztmetszetű lukon. A végén is kaptunk olyan anyagot, ami még mindig alkalmas, egy centinél nagyobb átmérőjű anyagot, ami mindig alkalmas arra, hogy alkatrészeket munkáljunk ki belőle. Itt a szemcse finomodást láthatjuk, kicsit fölgyorsítok, mert nagyon elment az idő. Tehát 20 mikrométerről a végén 170 nanométerre csökkent a szemcseméret, ami ugye azt jelenti, hogy két nagyságrenddel kisebb lett a szemcseméret. A diszlokációs sűrűség az nagyon sokszorosára, ugye sokszorosára növekedett, a kiindulási szinte nem is látjuk, 0,1x10¹⁴, a végén meg 25-ször, tehát ez két nagyságrenddel növekedett. És ennek hatására azt lehet látni, hogy a folyás határ még az ötvöző fölé is ment, majdnem 1000 megapaszkál. És ugye a használatát lehet látni, például válltörés, válcsonttörés, vagy felkarttörés esetén lehet, csináltak ebből a baleseti intézet, felhasználták, nem ők csinálták, egy cég csinálta, titán csavarokat és lemezeket. Na most, ugye láttuk a kísérletben is, nagyon megnő az anyagnak a keménysége. Ugyanakkor viszont rideggé válik, ugye nagyon könnyen el is tört. Itt látható erre egy példa, tehát hogyha van egy rézanyagunk, ez itt a feszültség deformáció diagram, ez a szakító görbéje, a folyás határ az valahol itt van, 50 megapaszkál környékén. Hogyha ezt 8-szor átnyomjuk egy ilyen könyökcsövön, meg még kicsit meg is gyötörjük hengerléssel, folyékony nitrogén hőmérsékletén, akkor a folyás határ fölmegy egészen, nem tudom én, 500 megapaszkál környékére, tehát egy nagyságrenddel megnőtt, viszont a szakító görbéje nagyon hamar lecseng. Az alakíthatósága leesett a töredékére. Ha viszont, ugye ez miért van? Azért, mert az erősen deformált anyagban keletkezik egy csomó vakancia, ezek összeáll, nem tudnak kijutni a felületre, nincs idejük, összeállnak vakancia klaszterekké, majd üregekké, ezek repedésekként szolgálnak, és a feszültség hatására széttörik, szétreped az anyag. Ha meghőkezeljük egy kicsit ezt az anyagot, például ez 200 Celsius fokig 3 percig, akkor az történik, hogy icipicit természetesen leesik a folyáshatár, hiszen eltüntettünk pár rácsibát, nem pár, tehát elég sokat, de a folyáshatár még mindig magas marad, ugyanakkor az alakíthatóság visszanövekedett majdnem akkorára, mint a kiindulási anyagé. Tehát kaptunk egy sokkal keményebb, de ugyanolyan szívós anyagot, mint a kiindulási anyagunk, ezzel a deformáció, hőkezelés, kezelési párral, tehát anyagkezelési párral. A hőkezelés hatása ez azért nem az eredeti tulajdonságait érte el az anyag, mert nem mindenhol történik meg az anyagban a rácsibák kipusztulása, csak bizonyos helyeken, inhomogén módon, tehát itt például látszik az, hogy bizonyos helyeken a szemcsék megnövekednek, máshol picik maradnak, tehát inhomogén módon történik, és a finom szemcsés, sok rácshibával terhelt rész az megkeményíti az anyagot, de a puha rész lehetőséget tesz arra, hogy ez deformálódjon, ne legyen annyira rideg. Itt látható egy ilyen hőkezelési kísérlet, ezt amerikaiakkal meg britekkel csináltuk közösen. Ez egy alumínium 1% magnézium, ötvözet, szilárd oldatos ötvözet, tehát szubstitúciósan vannak a magnézium atomok, az alumínium atomoknak a helyén. A kiindulási anyag puha, de jól alakítható. Ha ezt egy másik módszerrel, az úgynevezett nagynyomású csavarással deformáljuk, ez azt jelenti, hogy egy kis lemezt beteszünk két szerszám közé, amiben vannak ilyen üregek, jó nagy nyomással megnyomjuk mondjuk ezt a felső szerszámot, az alsót meg elkezdjük forgatni, a nagy nyomás hatására surlódás miatt elkezd a minta is csavarodni, elég nagy deformációt lehet elérni, és elég sok rácsibát lehet beletenni. Na, ennek hatására nagyon kemény lesz az anyag, de nagyon rideg is. És hogyha alkalmazunk különböző hőmérsékleten hőkezelést, akkor a hőkezelés hőmérsékletének változtatásával tudjuk beállítani, finoman hangolni a folyás határ és az alakíthatóság viszonyát. Miért akarok? Nagyon keményet, de nem baj, hogyha rideg, vagy pedig megelégszem azzal, hogy csak ennyire kemény, de majdnem ugyanolyan szívós, ugyanolyan képlékeny, mint a kiindulási anyag. Tehát lehet hangolni az anyagnak a tulajdonságait, a képlékeny deformáció és a hőkezelésnek az egymás utánjával. Na most ilyen hangolást lehet elvégezni úgy is, hogy ha nem egy tömör anyagból indulok, és azt gyötröm, hogy minél több rácsibát pakoljak bele, hanem úgy teszem össze porszemcsékből. Tehát ha nagyon pici porszemcséket és nagyon nagy porszemcséket, amik egyébként önmagukban is agglomerátumok, tehát ezek a klaszterek, ezek 5 mikrométeres porszemcsékből állnak, és maguk a klaszter méret az 50 mikrométer, itt pedig a nano porszemcsék csak 80 nanométeresek, ugye itt 3 nagyságrend különbség van a klaszter méret és itt a porszemcse méret között. Ha ezt összekeverem, akkor tudok ilyen különböző keverékű, nagy szemcsés és finom szemcsés anyagokat készíteni. A sötét, tehát a fekete rész az a finom szemcsés, a színes azok a nagy szemcsék. A nagy szemcséknek az orientációt jelzik a különböző színek, a fekete pedig a finom szemcsés, azoknak a nagyon pici szemcséknek nem határoztuk meg az orientációt. Tehát látszik, hogy itt jóval több színes rész van, tartomány van, itt több ez a durva szemcsés rész. És látható, hogy könnyen lehet hangolni, hogy mekkora legyen ennek az anyagnak a folyás határa, amikor csak tisztán finom szemcsés, akkor nagyon kemény, és ahogy egyre inkább növeli az ember a durva szemcsés hányadot, annál inkább puhább lesz, és az igényeknek megfelelően meg lehet mondani, hogy milyen térfogat hányadban kell a durva szemcsés port adalékolni, hogy egy folyás határt elérjünk. Egy másik nagyon fontos mechanikai tulajdonság, amit a rácshibákkal lehet befolyásolni, az a szuperképlékeny deformáció. Mit jelent az, hogy szuperképlékeny deformáció? Hogy az anyagot nagyon meg lehet nyújtani, 100%-nál jobban is. Itt ez egy kiindulási húzópróbatest, egy szakító próba lett rajta elvégezve, szakító vizsgálat, és az látszik, ez a végén itt törött el, tehát itt van egy kis anyagfolytonossági hiány, itt törött el. Látható az, hogy 30-szorosára lehetett nyújtani, tehát a deformáció, amit el lehetett érni, az 3000%. Ez persze nem akármikor lehet elérni, hanem csak speciális anyagon és speciális körülmények között. Például itt 473 Kelvin, tehát 200 Celsius fokon történt a deformáció, és nagyon lassan, 10-4, 1 per szekundumos deformáció sebességgel. Ehhez, hogy ilyen nagy deformációt el lehet érni, tehát szuperképlékeny deformációt el lehessen érni, pici szemcseméretre van szükség, mert az egész alakváltozásnak az alapmechanizmusa az, hogy nem a szemcséken belül csúsznak a diszlokációk, hanem a szemcsék csúsznak el egymáson, és hogyha a szemcséket elcsúsztatunk, akkor keletkeznek, ugye csak akkor nem, hogyha a szemcsék megváltoztatják közben az alakjukat. A szemcsék pedig meg tudják változtatni az alakjukat csak a szemcsehatár menti anyagátrendeződéssel, diffúzióval. Ez a mechanizmus, mivel diffúzió igényes, ezért csak magas hőmérsékleten és viszonylag lassú deformációnál jöhet létre, mert a diffúzió az lassú. Miért fontos egyáltalán ez a deformációs módus? Hát ez a szuperképlékeny. Azért, mert olyan alkatrészeket lehet belőle kialakítani, ahol vannak nagyon nagy hajlás szögű élek, tehát nagyon nagy mértékben meg kell hajlítani az anyagot egy alkatrésznek a kialakításakor. Természetesen ezt lehetne úgy, hogy többből rakom össze, és hegesztem, vagy forrasztom, vagy valahogyan összerakom a különböző részeket, de ott az anyag mindig gyenge, ahol ilyen összeeszkábálás történik. Tehát sokkal jobb, ha egybe van ez valahogy kipréselve egy lemezből, de akkor viszont el kell tűrnie, el kell bírni az anyagnak ezeket a nagyon nagy deformációkat, hogy ott egy éles hajlás fog kialakulni. Tehát nagyon nagy deformáció szükséges, szuperképlékeny deformáció szükséges. Ehhez viszont az a jó, hogy ha csökken a szemcseméret, ugye? Mert ha kicsi a szemcseméret, akkor ez az úgynevezett szemcsehatár csúszás, tehát amikor elcsúsznak egymáson a szemcsék, és mondjuk egy ilyen szemcse, négyes szemcse csoportból egy ilyen lesz, ez hogy történik, hogy a szemcsék egymáson elcsúsznak, de azért, hogy ne alakuljon ki közöttük üreg, ezért meg kell, hogy változzon az alakjuk. Egy ilyenből egy ilyen kell, hogy legyen. Ez akkor a húzás irányában, ami függőleges, egy jelentős deformációt eredményezett. Ugye egy ilyenből egy ilyen hosszú lett. Hogyan tud egy ilyen szemcse alak megváltozni? Például úgy, hogy a szemcse határ mentén ezek a szögletek átcsoportosításra kerülnek, tehát az azt jelenti, hogy a szaggatott eredeti szemcse alakból ez a folytonos vonal úgy lesz, hogy ez a kis anyag átmegy ide, ez a kis anyag átmegy ide, tehát a szemcse határ menti diffúzió segíti ezt a szemcsehatár csúszást, olyan, mintha a szemcsék egymáson ugye elcsúsznának, de a kicsit az alakjuk is megváltozik. Itt egy ilyen anyagba, ha belenyomunk egy piramist, egy ilyen finom szemcsés anyagba, ami meg lehet sokszor könyöksajtolva, akkor itt látszanak azok a kis szemcsék, amelyek kinyomódtak, kiemelkedtek az anyagból a szemcsehatár csúszás eredményeképpen. Tehát ez egy fontos deformációs mechanizmus, és ez csak akkor lehet elérni, ha pici a szemcse, tehát sok a szemcse határ, és magas a hőmérséklet. Na de a magas hőmérsékletnél előbb láttuk videókon, meg kísérletben, hogy a rácshibák eltűnnek az anyagból, mozgékonyakká válnak és eltűnnek. Akkor nem lesz jó, hogyha sok szemcsehatárt belepakolok, és utána magas hőmérsékleten deformálom, mert az összes szemcsehatár pillanatokat eltűnik, és nem tudom szuperképlékenyen deformálni az anyagot, mert nem maradnak meg a szemcsehatárok. Ezért csinálják azt, hogy olyan erősítő részecskéket tesznek az anyagba, ötvözeteket használnak, például ezt az alumínium ötvözetet, hogy az alum, például itt az alumínium szemcsék között ezek a ilyen kémiai összetételű kiválások vannak, és ezek rögzítik a határokat, hogy ne tudjanak mozogni. És ennek eredményeképpen megmarad a finom szemcsés szerkezet, és itt van ennek a hatása. Mi ennek a technológiai haszna? Ugye ezen az ábrán a deformáció sebességének a függvényében látható ez a maximális megnyúlás, hogyha a függőleges szaggatott vonalat nézzük, akkor azt látjuk, hogy 10-2 1 per szekundumos deformáció sebességnél hogyha lefinomítjuk a szemcseszerkezetet például azzal a könyöksajtolással, akkor megnő az a maximális deformáció, amit el lehet érni. Tehát sokkal bonyolultabb alakú alkatrészeket lehet kialakítani egy gyárban ugyanabból az anyagból, hogyha finomabb a szemcsevére, tehát sokkal több a szemcse határ, mint rácsiba. A vízszintes vonalat tekintve pedig azt látjuk, hogy ugyanaz a deformáció, tehát például a 300%, sokkal gyorsabb deformáció mellett is teljesül. Tehát az anyagnak az alakíthatósága megmarad nagyon jó, még akkor is, hogyha nagyon gyors a deformáció. Itt a deformációs sebesség között két nagyságrend különbség van. Tehát százszorosára nő a deformációs sebesség, és még mindig ugyanúgy jól alakítható az anyag, nem fog eltörni, hogyha nagyon meggörbítjük. Tehát mondjuk például, hogyha csinálnak belőle ilyen autó csomagtartó fedelet, például a General Motors csinál ilyet, akkor ezt a csomagtartó fedelet százszor olyan gyorsan meg lehet csinálni, tehát a gyár termelékenysége akár százszorosa is lehet a korábbiakhoz képest, hogyha lefinomított szemcseszerkezetű anyagot használnak. A szemcsehatároknak nem csak a mennyisége fontos, hanem a típusa is. Ezt úgy is szokták hívni az irodalomban, hogy Grain Boundary Engineering, megváltoztatjuk a szemcsehatár szerkezetet tudatosan, méghozzá úgy, hogy alkalmazunk alakítás és hőkezelés egymás utánját, és megnöveljük ezeknek a korábban már említett CSL határoknak a mennyiségét. Azoknak a határoknak a mennyiségét, amelyek jól illesztik egymáshoz a szomszédos szemcséket. Kicsi közöttük, mármint a szemcsék között, vagy a szemcsé határon a rástorzulás. Ennek eredményeképpen például az úgynevezett fárasztásos ellenállás megnövelhető. Ugye a fárasztás azt jelenti, hogy kis deformációt vagy feszültséget használva az anyagot például húzom-nyomom, ciklikus deformációnak teszem ki. Ez nagyon sok a hétköznapi életben használt alkatrésznél bekövetkező terhelés. Tehát amikor például egy szélkerék esetében, hogyha ez a szélkerék pörög, akkor abban az esetben ciklikus, a súlyánál fogva ciklikusan húzónyomó feszültségeknek van kitélve egy-egy lapát, és hogyha repedéseket tartalmaz az anyag, akkor jó pár fárasztási ciklus után, jó pár üzemóra után bekövetkezhet, hogy például, mint ahogy itt is ez az ábra mutatja, hogy letörik a szélkeréknek egy lapátja, vagy jelentős mértékben eldeformálódik. Hogyha ilyen szoros, mi történik a tönkremenetelkor? A repedés, ami eltöri az anyagot, a legkönnyebben a szemcsehatárok között tud végig szaladni az anyagban. Hogyha ezekben a szemcsehatárokban feszültségek vannak, illetve nem jó a két szemcse közötti összetartó erő, akkor nagyon könnyen tudnak terjedni ezek a repedések. Hogyha hőkezeléssel és alakítási egymás utánjával megnöveljük ezeket a szoros illeszkedésű CSL határoknak a számát, akkor ez a fárasztási ciklus megnövelhető jelentős mértékben. Itt háromfajta nikkel ötvözet, nikkelbázis ötvözetről van szó. Itt ezek általában ezek a nikkelbázis ötvözetek ilyen turbina lapátok, tehát akár magas hőmérsékleten működő turbinák lapátjai alapanyagéként szokott szolgálni, és látható, hogy a fárasztási ciklusok száma azért nem kicsi, még a hagyományos anyagnál sem, tehát ahol nincs ilyen grain boundary engineering kezelés, ott is 400 000-500 000 körül van ez a ciklusszám, de hogyha megcsináljuk ezt a kezelést, akkor akár duplájára, vagy többszörösére, akár 1 000 000 fölé is növekedhet ez a ciklusszám bizony, ameddig elél ez az anyag. Ugye ez azt jelenti, hogy ennyi ciklust tudok megcsinálni adott körülmények között, hogy eltörjön. A másik fontos alakváltozás, amit tudok ezzel a grain boundary engineeringgel módosítani, mechanikai, az a kúszás. A kúszás egy olyan alakváltozás, ami magas hőmérsékleten jön létre, állandó, általában nem túl nagy terhelés, de állandó terhelés hatására, és ez egy nagyon lassú alakváltozás. Ugye magas hőmérsékleten jön létre, például az atomreaktorokban a gőszállító csövek esetén, amelyek nyomásnak és magas hőmérsékletnek is vannak kitéve, ott előfordulhat, hogy ez a kúszás például kinyomja a csőnek a falát, és egy idő után el is töri, tehát itt a keresztmetszeti képek mutatják az eredeti, illetve ez egy teszt volt, egy 10 órás 900 Celsius fokon 15 megapaszkálos belső gőznyomással elvégzett teszt, és itt el is tört az anyag. Mit lehet csinálni az anyaggal, hogyan lehet a rácsibákat módosítani, hogy jobb legyen ez az anyag ennek a viselkedésnek a szempontjából. Hát alkalmazható megint ez a Grain Boundary Engineering, hogyha veszünk egy ilyen nikkel ötvözetet, és megnézzük, hogy az idő függvényében egy adott terhelés és adott hőmérséklet esetén mennyire deformálódik ez az anyag, hogyha az eredeti anyagot nézzük, ahol kb. 22% ezeknek a CSL határoknak az aránya az összes határok viszonylatában, akkor azt látjuk, hogy durván 90-100 óránál ez az anyag tönkre fog menni, el fog törni a kúszás során, és egész jelentős mértékben deformálódik, majdnem 50%-os deformációt ér, annyira megkúszik ezen a hőmérsékleten, ezen terhelés hatására. Ha csinálunk egy kis deformáció hőkezelés egymás utánját, megcsináljuk ezt a Grain Boundary Engineering, és megnöveljük a speciális CSL határok számát 65%-ra, akkor az alsó vékony görbe mutatja, hogy még itt 100 óra után se törik el, tehát sokkal hosszabb élettartamú, és adott idő alatt összehasonlítva a másik anyaggal szinte alig deformálódik, alig kúszik meg. Tehát sokkal szívósabb lesz ez az anyag a kúszással szemben, hogyha megcsináljuk ezt a Grain Boundary Engineering, és végül a Grain Boundary Engineeringnek a hatását a korrózióra nézve azt is szeretném megmutatni. Ugye minél inkább egy határ, például ez egy ilyen koherens ikerhatár, minél inkább szorosabb térkitöltésű határ egy másik teljesen átlagos nagyszögű határral szemben, annál kevésbé tudnak diffundálni itt a korróziót okozó kémiai elemek. Erre egy példa látható itt, egy kicsit sok minden van ezen az ábrán, de majd megpróbálom a lényeget kiragadni. Ez egy nikkel alapú ötvözet, amit ilyen savas korróziónak vetettek alá. Van olyan minta, ami nem lett Grain Boundary Engineeringgel kezelve, és van olyan, ami lett kezelve, és azt lehet látni, hogy a kezeletlen anyagnál ez volt az eredeti felszín, és ennyit megevett 24 nap alatt ez a sav, sőt, még ugye itt látható, hogy itt bele is hatolt még a további anyagrészekbe. Ez durván mondjuk, ha az eredeti felszínhez képest nézzük, akkor 100 mikrométeres, tehát egy 10 milliméteres rétegbe hatolt be, amik, hogyha megcsináljuk ezt a Grain Boundary Engineeringet, akkor egy csak néhány 10 mikrométer mélységbe tud behatolni az anyag. Ugye itt anyagvesztésről van szó, eltávozott a minta felületéről az anyag, ezt itt ábrázolták is az idő függvényében, ez itt a 24 nap a végén. Ez az, amit nem kezeltek meg. Itt milligram per négyzet milliméterben van ki, tehát négyzetmilliméterenként mennyi anyag tűnt el a minta felületéről. Látható, hogy ha megkezelik ezt az anyagot Grain Boundary Engineering folyamatokkal, akkor egy nagyságrenden leesik ez az anyagvesztés. Ráadásul még azt is föltérképezték, hogy ezek a koherens ikerhatárok, amiről kezdetben beszéltem, hogy ezek milyen speciálisak, ezek fogják megállítani ezt a korrózió terjedést. Tehát itt van 1, 2, 3, 4, 5, 6 számokkal jelölt tartomány, ahol behatolt ez a korrózió az anyag belsejébe, és azt lehet látni, hogy színekkel jelölték a különböző határokat, hogy a piros színű koherens ikerhatároknál torpant meg mindig a korrózió. Tehát, hogyha volt egy olyan határ, például itt ez a fekete, ami egy átlagos nagyszögű határ, ugye ez ennek a megfelelője ezen az elektronmikroszkópos képen, itt a határok vannak kijelölve különböző színekkel, ha itt behatolt a korrózió, amikor elért egy piros szigma 3 határt, ott megtoppant. Tehát szigma 3 azok a koherens ikerhatárok. Mindenhol ezt lehet nézni, csak most nincs rá idő. Jó, és akkor mivel mi a tanszéken, illetve az én kutatócsoportomban is ezzel foglalkozunk, elsősorban a kísérleti vizsgálatával a rácsiváknak, néhány további kettő csak tervezett kutatási irány. Az egyik az az, hogy meg szeretnénk nézni, hogy a nagyon gyors deformáció mennyiben más rácsivákat kelt, típusra és mennyiségre, mint a hagyományos lassú deformáció. Tehát ezt úgy lehet elérni, hogy ez a Hopkinson-Rood teszt, ez azt jelenti, hogy egy nagyon gyors sebességű és nagyon sebességű, egy nagyon kemény rudat rálövünk erre a mintára, ez a picike a minta, ez pedig ez a rood. Ez a sebesség akár 500 km/h is elérhet, tehát ez egy nagyon gyors alakváltozás, hasonlítható mondjuk, mintha az autó ütközne valami falnak, meglőjük ezt az anyagot, és azt lehet például egy cink esetén azt lehet látni, hogy ez a kiindulási 10 a mínusz, tehát hogyha 10 a negyediken 1 per szekundum a deformációs sebesség, az azt jelenti, hogy 100%-os deformációt elérek 10 a mínusz 4 szekundet, 10 ezred másodperc alatt elérem azt, hogy az anyag ugye itt összenyomásra kerül, fele akkorára fog összenyomódni, tehát ez egy nagyon-nagyon gyors deformáció. Itt most ez a példa, ez egy, nem egy 100%-os, egy 56%-os deformációt muthat, de ez most nem jelenték, nem fontos. És azt lehet látni, hogy ugyanaz a skála a két képen, hogy ezred másodperc alatt nagyságrenddel csökken a szemcse méret ebben az anyagban, és nyilván nem csak a szemcsehatárok mennyisége nő meg, hanem az egyéb rácshibák mennyisége is, és hát érdekes az, hogy ez a nagyon gyors deformáció mennyire más rácshibákat okoz, mint a hagyományos deformáció. A másik, az egy biológiai fontosságú téma, az pedig a nanorészecskékhez kapcsolódik, a nanorészecskék, amelyek a mérete néhány nanométer, 5-10 nanométer nagyságú. Például az arany részecskéket kedvelten alkalmazzák orvosi célokra, akár diagnosztikai, akár gyógyítási célokra. Például a rákos sejteknek a megjelölésére alkalmaznak a véráramba fecskendezett arany nanorészecskéket, amelyeknek a felületét ellátják olyan antitestekkel, amelyek aztán a rákos sejtek nél elhelyezkedő antigénekhez fognak kötődni, és mivel ezek a nagyon kicsi részecskék és a plusz még a felületeken ezek az antitestek lehetővé teszik, hogy a infravörös fényre nézve itt egy rezonancia frekvencia álljon elő, tehát ez azt jelenti, hogy az infravörös fény, ami a szöveteken átmegy, az arany nanorészecskéken viszont nem, ebből adódóan egy diagnosztikában föl lehet használni arra, hogy ahova ezek a nanorészecskék kötődnek, ott vannak a rákos sejtek. Na most miért érdekes ez? Ez volt a felhasználás. Hát azért, mert hogyha egy ilyen nanorészecskét megnézünk közelről, akkor azt látjuk, hogy ebbe bizony vannak rácshibák jelentős mennyiségben, annak ellenére, hogy pici. És nincsen körülötte, tehát nem egy tömbi anyag, nincsenek körülötte más szemcsék, vannak, de ezek távolabb vannak tőle, tehát közvetlenül nem érintkeznek, de ezekben a szemcsék belsejében a nyillal lejelölt részeken lehet, hogy nem annyira látni. Pont, ez egy ugye nagy felbontású transzmissziós elektronmikroszkópos képe, ahol atomi felbontásban lehet látni a szerkezetet, és hogyha az ember jól megfigyeli, akkor lehet látni, hogy itt bizony tükörszimmetrikusan helyezkednek el az atomsorok, tehát itt, meg itt, ahol a nyilak vannak, ikerhatárok vannak. Na most ezek a részecskék hajlamosak arra, hogy a szoba hőmérsékleten tárolva is megnövekedjenek, egyszerűen egymástól, ahol érintkeznek, elszipkázzák az atomokat, és bizonyos részecskék meg fognak nagyra nőni, és nagyon egzotikus alakjuk is van. Vannak rúd alakúak, háromszög alakúak, ilyen öt darab tetraéderből fölépülőek, és ezek például, ami öt darab tetraéderből épül fel, azokban az öt darab tetraédert ugyancsak ikerhatárok választják el. Vagy egy ilyen hosszú rúdban, itt is itt vannak ezek a hosszúkás vonalak, amik az orientáció különbséget mutatják, itt is ikerhatárok vannak. Tehát amit lehet ebbe a témával vizsgálni, hogy lehet-e az arany nanorészecskékben módosítani a rácshiba szerkezetet. Lehet-e különböző módon előállítani új nanorészecskéket más-más módszerrel, hogy más legyen a rácshiba szerkezet, és ez befolyásolja a felhasználásukat. Befolyásolja-e azt, hogy ezek hogyan kötődnek például ezekhez a rákos sejtekhez, tehát lehet-e ezekből is jobb nanorészecskéket csinálni azzal, hogy a rácshiba szerkezetüket megváltoztatjuk. Másrészt pedig a rácshiba szerkezet megváltoztatása mennyire fogja növelni esetleg a stabilitásukat, tehát mennyire van szerepük ezeknek a rácshibáknak arra, hogy a nano méretüket, a nagyon 10 nanométer alatti méretüket elvesztve, ugye megnőnek, mert ekkor már nem használhatok arra, amire eredetileg szeretnék. Tehát fontos a stabilitás is, tehát mennyi lesznek stabilak, és mennyire lehet őket jól felhasználni az alkalmazásokban. Hát ennyi lett volna, köszönöm a türelmet, egy kicsit hosszabbra nyújt elnézést, de később kezdtük, úgyhogy köszönöm.